Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez az Amerikai Népszava podcastja. A témánk, amiből kiindulunk, aztán még sok mindenről fogunk ennek kapcsán beszélni, az a hollywoodi színészek és forgatókönyvírók sztrájkja, egyáltalán a sztrájk, egyáltalán ez a világ, aztán más szakmák, hasonló problémái. Szóval sok mindenről szeretnénk beszélni. A beszélgetőtársam Hajnal Éva, és mindjárt azt kérdezném tőled, Éva, hogy te hogy érzékeled, hogy a hollywoodi forgatókönyvírók és színészek sztrájkját hogyan fogadják az emberek, és miért tűnik úgy, hogy kevésbé szolidárisak vele? Hát igen, ez nagyon érdekes, mert ugye az emberek a sztárokat látják, és azt gondolják, hogy és olvassák ugye, hogy melyik színész milyen szerepért, mekkora, hány millió dollárt kapott, stb., kinek milyen háza van, hogyan élnek, és ugye ez az egész celeb világ ugye megjelenik a képzeletükbe, amikor erről az egészről hallanak. De ha valaki elmegy Los Angelesbe, és beül egy ilyen, hát még étteremnek se nagyon nevezném, ezek a, mint a McDonald's, meg ezeket, hogy hívják, bocsánat.
Gyors étterem.
Valami gyors étteremben, csak bekapni valamit, és de mondjuk van valami, vagy kiszolgáló, vagy felszolgáló, vagy olyasmi, mint amilyenek a dinerek. Szóval, hogy ott megkérdezi az illető, beszélget a pincérrel, akkor kiderül 2 perc alatt, egyébként jó megjelenésű fiatal emberekről, fiatal hölgyekről van szó, és beszélget, kiderül, hogy színész, aki felszolgál. Tehát, hogy és először úgy egy magyar ember úgy elnevetné magát, ez biztos csak úgy mondja magát színésznek, mert itt lakik Los Angelesben, és itt van Hollywoodba, és akkor Hollywoodba, ugye nem is Hollywoodban, ugye, hanem itt van a Hollywoodba, és hogy biztos csak beképzeli magának, meg megpróbálja előadni magát, hogy ő egy színész. Nem, az illető valóban színész, valóban komoly nagy filmekben játszott, nem főszerepet, de játszott valamilyen mellékszerepet, nem is olyan rosszat, viszont ilyen van neki mondjuk 2 vagy 3 az évben, jár állandóan ugye ezekre a meghallgatásokra, stb., és abból nem él meg. És amellett kell dolgozni a helyen. De vannak olyanok is, elmondják, ugye most a sztrájk kapcsán, vannak most már olyanok, olyan forgatókönyvírók vannak, akik egy autóba laknak. Tehát, hogy még annyi pénz se keres, és annyi pénze sincs, hogy kibírelje magának egy motelszobát. Tehát itt nagyon súlyos megélhetési problémák vannak, ami ugye részben fakad a struktúrából is. Ugye New Yorkban is találkoztunk, ismertünk magyar színészeket is, idősebbet is, fiatalabbat is, akik szintén kiváló színészek voltak. Volt a Tétsi Sándor például, aki Robert De Niro filmekbe játszott orosz gengsztereket mindig, mert kiváló volt a magyar akcentusa az orosz mafiózók megjelenítéséhez, és egyébként pedig taxisofőrként dolgozott. Tehát az év nagy részében a Sándor az egy taxisofőr volt, és egyébként pedig, amikor kapott valami szerepet, akkor a világ legnagyobb sztárjaival együtt filmezett, velük együtt töltötte azt az időt, és barátkozott, és jó viszonyban volt velük. Egyébként taxisofőr. De most ugyanilyenek voltak például New Yorkban a színészek, Broadway színészek, tehát akik színházakban játszanak, mert ott ugye nincs olyan, mint Magyarországon, hogy van egy társulat, és aki a társulatnak a tagja, akkor az kap valamennyi pénzt, amiből ő megél, és az ő foglalkozása, és az ő megélhetése az, hogy színész. Na most Amerikában nincs ilyen. Amerikában produkciók vannak, színházi vagy filmprodukciók, amiben vagy belekerül az ember, vagy nem, vagy ilyen szerepbe, vagy olyanba, vagy ennyi pénzért, vagy annyi pénzért. És ugye ezekkel a produkciókkal ugye 100 millió dollárokat keresnek a producerek, és akik beteszik a pénzüket, meg a stúdiók, és közben azok, akik ezt a pénzt megtermelik, forgatókönyvíróként ugye a tévéknél, televíziós sorozatoknál, vagy színészként, ugye, azok pedig sokan kifejezetten éheznek, és nem hajlandóak tudomásul venni azt, hogy valamennyit ebből a bődületes, iszonyatos haszonból azoknak is adni kellene, akik ezt a pénzt megtermelik.
Én azt hiszem, hogy itt fontos a szerepe annak is, hogy gyakorlatilag ugye egy populáris kultúrának a szereplőiről beszélünk, tehát én úgy gondolom, hogy fontos megkülönböztetni hogy kik is ezek a hírességek, hiszen vannak a nagyon jól ismert sztárok, akik ugye filmcsillagoknak is nevezik őket, tehát ők tényleg nagyon jól keresnek, tehát ők a leggazdagabb emberek közé tartoznak, de a filmvilág nem csak ennyiből áll, tehát rengeteg olyan ember és munkavállaló van ezen a területen belül, akik eszméletlen sok munkával sem képesek előteremteni a mindennapi megélhetésükhöz szükséges összegeket, de azt hiszem, hogy itt azt is, az is egy ilyen zavart okoz a fejekben, hogy mi az, amit ez a populáris kultúra közvetít. Tehát az amerikai álom, ahogy fel lett építve ezekben a filmekben, tehát nagyon sokszor külföldiek, amikor először mennek Amerikába, akkor megdöbbennek, hogy a dolgok nem olyanok, amilyennek a filmekben látták őket. Tehát én szerintem itt emiatt is egy kicsit ködös az emberek képzeletében az, ahogy a színészekhez közelítenek, vagy éppen a forgatókönyvírókhoz, hiszen a többség azt gondolja, hogy ezek nagyon tehetős emberek, és hogy tényleg semmi hétköznapi problémájuk nincsen, holott az általad mondott példákból látjuk, hogy mennyire nehéz az ő életük is, tehát hogy mennyire szolidárisnak kellene lennie a társadalom többi tagjának ezekkel az emberekkel is, hiszen ugyanazok a problémák érintik őket is, mint másokat. De ennek kapcsán szerintem megjelenik az is, hogy ki az, aki híres ember, ki az, aki sztár, mi az a celebritás, tehát én azt hiszem, hogy a kultúra-szociológiában használt fogalmakat is egy kicsit át kellene beszélnünk, bár nagyon kevés médiakutatási gyakorlat létezik ezzel kapcsolatban Magyarországon, de szerintem a hallgatóinknak elmagyarázhatnánk pár dolgot így ennek kapcsán az angol szász világból, és így a magyarországi kapcsolatok által is, mert én érdekesnek látom azt, hogy nagyon sokan ugye azt mondják, hogy nem foglalkoznak a híres emberekkel történő tudósításokkal, híradásokkal, meg hogy sokszor nem értik az emberek, hogy mások miért rajonganak a sztárokért, és mégis azt látjuk, hogy rengeteg ember olvassa ezeket a híreket, sokkal több ember olvassa ezeket a híreket, mint ahányan elismerik azt, hogy a populáris kultúra központi szereplőinek a sorsa érdekli őket. Tehát egy kicsit furcsa szerintem ez a dolog, ahogy az emberek viszonyulnak úgy mondva a hírességekhez, és szerintem beszélhetnénk erről.
Igen, na most mit gondolsz, hogy mennyire van ebben szerepe ugye a bálvány szükségletnek, az igénynek arra, hogy legyen valami bálvány, vagy legyen valami olyan, ami más, mint amilyennek mi vagyunk, hogy valahogy bele tudjunk helyezkedni, valahogy magunkhoz közelállónak tudjunk érezni olyan embereket, akik nem olyanok, mint mi, akik mondjuk olyan környezetben vagy olyan világban élnek, amiben esetleg mi is szeretnénk élni, de tudjuk, hogy soha nem fogunk, akár azért, mert nem leszünk soha jó színészek, akár azért, mert soha nem leszünk olyan gazdagok, de mégiscsak jó tudni, vagy például akiket szeretünk, vagy tisztelünk valamiért a teljesítményük miatt, akár mint színész, mert ugye szerintem külön kellene választani azért a szakmai kiválóságot és a celebritást, és talán meg kellene határozni a kettő közötti különbséget, mert ugye az embereknek egy része a celebekre és erre a celebritásra hogy is mondjam, ugrik, vagy ezt követi, és vannak, akik viszont a teljesítményt ismerik el, és a nagy teljesítményt, a kiváló szakmai teljesítményt nyújtó, kivételes képességekkel rendelkező emberek magánélete is érdekli őket, mert megszeretik azt az embert, tisztelik azt az embert, valahogy szeretnék azt, hogy ne csak szakmailag legyen kiváló az illető, hanem emberileg is legyen az, és a kettőt össze akarják kapcsolni, ez kell, hogy ismerjék a magánéletét, vagy közelebb, magukhoz közelebb állónak érezzék magukat. Tehát csak, hogy érzékeltessük, mondok példákat, tehát szerintem az Al Pacino, vagy a Robert De Niro, ők még hogyha bekerülnek is a celebekbe, ők nem celebek, hanem kiváló színészek és nagyszerű emberek. Na most ugyanígy a Messi, például ugye, hogy az én bálványaimról is beszéljünk, ugye, tehát a Messi az egy kivételes képességű ember, aki fantasztikus teljesítményt nyújt, és amellett pedig emberileg is nagyon-nagyon fontos, hogy emberileg is visszaigazolja az embernek úgy a pozitív elvárásait, vagy az értékrendjét, ugye, hogy most a másik futballista kedvencemmel hasonlítsam össze a Neymarral például, ugye, akinek azért a magánélete és a karaktere már messze nem olyan, ami mondjuk az én elvárásaimnak úgy megfelelne, bosszant is kis időnként, és mondjuk messze elmaradt például a Messiétől, de most ezek csak példák voltak, és nem akarom ezeket az embereket ilyen leegyszerűsítő módon, ez sokkal bonyolultabb kérdések ezek jellemezni, de azt gondolom, hogy itt két külön rétegről kellene beszélni, hogy vannak, akik kiváló teljesítményt nyújtanak, és ennek megfelelő életformára is szert tesznek, tehát hogy jól meg is fizetik őket. Vannak, akik semmiféle teljesítményt nem nyújtanak, a foglalkozásuk az, hogy hírességek, inkább botrányhősök, valamiért én nem tudom, hogy a legaljasabb dolgaik is fölkeltik az emberek érdeklődését, és tulajdonképpen ebből élnek, de hogy aztán kik csinálnak belőlük ugye ilyenfajta hírességet, ugye ők magukból üdvözöljük, közbeszólt Teddy Kutyus, aki szintén a beszélgetés résztvevője. Szóval, hogy az egy másik külön kérdés.
Igen, ez jogos, hogy ezt felvetett, hogy itt különböztessük meg ezeket a kategóriákat, tehát szerintem itt a tömegmédia fejlődéséhez kell visszanyúlnunk, tehát, és muszáj belegondolnunk abba, hogy az angol száz területen hogy nevezték el gyakorlatilag. Az angol száz területen egyébként létezik még Star Studies is, ami a sztár tudománysággal kapcsolatos, tehát ami gyakorlatilag a 60-as évekig megy vissza, ahol a kultúra szociológiában megvizsgálják a hírességek szerepét, tehát hogy milyen szerepet töltenek be, milyen hatással vannak gyakorlatilag a követőikre, a rajongókra, és tényleg nagyon fontos, amit említesz, hogy van-e gyakorlatilag egy tehetség, vagy valami, amiben kiemelkedik az, akit hírnévvel látnak el, akit hírességként kezelünk, vagy nevezhetjük sztárnak is. Magyarországon én azt érzem, hogy néha a sztár és a celeb a szinonímaként kerül használatra, de nagyon sokszor azt is érzem, hogy a celeb szó mögött ott van egyfajta, egy ilyen elitista kritika is, mert hogy nagyon sokszor azt érezzük, hogy a kultúra bukását, a jóra való kultúra bukását gyakorlatilag pont a celebek hozzák el, tehát amikor Kelemen Annáról, vagy Győzikéről, ne adj Isten, Tóth Gabiról beszélünk, akkor sokan úgy élik meg, hogy a kultúra átalakulását, ahogy populáris kultúrává vált, egyfajta bukásként is éljük meg. Tehát itt egy olyan kritikai diskurzus is megjelenik, ami alapján azt mondjuk, hogy mi az, ami valós kultúra, és mi az, ami a tömegkultúra, és mi az, ami a klasszikus kultúra bukásához elvezett. Tehát, és amint mondtam, érdekes dolog, hogy szerintem az egyértelműen kimutatható, hogy a sztárság az működik, mert nekem az a tapasztalatom, hogy a bulvárt azt illik lenézni, de mégis a lapolvasás és tévénézési adatokból egyértelműen kiderül, hogy van kereslet ezekre a hírekre, ezekre a tudósításokra, és itt ezeket én idézőjelbe tenném. Tehát ezek nem valós értékű hírek. Tehát nagyon sokszor olyan találkozókat, olyan hírközléseket hoznak létre, ami nem a valóságot, nem a belső értékei, terényeit említik meg ezeknek a celebeknek vagy sztároknak, hanem az, amit a producerek, tehát amit gyakorlatilag a sztárságot létrehozó szegmens úgy kezel, amit szeretnének közölni, elterjeszteni róluk. Tehát nagyon könnyű valakiből sztárt csinálni, de kérdés az, hogy melyik lesz az a sztár, aki tényleg felmutat valamit. Tehát ahol azt látjuk, hogy egy olyan fajta sztárság alakul ki, akik eltérnek a társadalom tagjaitól, mert valamiben sokkal tehetségesebbek, valamit sokkal jobban csinálnak. Tehát amikor a profikról beszélünk, tehát szerintem itt nagyon érdekes megkülönböztetni őket, hogy ki, mi, és mennyit rakott le, tehát, hogy a piaci elvárásokat is összehasonlítsuk, mert szerintem itt érdekes viták zajlanak le ezzel kapcsolatban.
Igen, na most én azt hiszem, hogy a tömegkultúra és a tömegmédia hatása, ugye, amely befolyásolja az embereket és az emberek közötti viszonyokat és kapcsolatokat is, a társadalom minőségére is olyan jelentős hatással van, a közviszonyokat is alakítja, az emberi minőséget is megváltoztatja. Szóval hogy ebből a szempontból szerintem nagyon fontos kérdés, hogy milyen aránya alakul ki egy társadalomba vagy egy kultúrába a kiváló tehetségek és a celebritások arány, tehát hogy milyen arány alakul ki a két kategória között. Tehát az, amikor már csak ezeket a celebeket lehet látni, hallani, és ezek töltik be a teret, és a silányság terrorja uralkodik, és nincs mellette már ott az érték. Tehát én még emlékszem arra, hogy hát ugye öreg ember leszek, ha elárulom, hogy még én kikkel is együtt éltem, tehát hogy nem Lenint, de én láttam még Latinovics Zoltánt, ugye? Én éltem már akkor, amikor ma már klasszikus és legendás színészek és tehetségek voltak, éltek, játszottak, jelentek meg naponta a nyilvánosság előtt, és ott valahogy közelebb állt a két kategória egymáshoz, a híresség és a tehetség. Na most és a kiválóság. Tehát mert a tehetség egy idő után kiválósággá válik, mert a tehetség realizálódik, ugyebár a kiválóságban. Na de szóval az, hogy a Kern Andrásról már nem lehet hallani, vagy nem lehet látni például, vagy például az, hogy amikor hazamegyek Magyarországra, a fülemet befogom, hogy a az ablakokon kihallatszó tévé hangot ne halljam, mert mindig ugyanannak a három embernek a hangját hallom. Ha film van akkor is, ha sorozat van akkor is, ha mindig ugyanaz a három ember a szinkron, és iszonyú hangok, borzalmasak. Egyszerűen a szinkron színészetnek a meggyalázása az a három ember, és még a reklámokban is, tehát még ott is ezeknek hangját hallott. Tehát például eljutottam arra a szintre, hogy volt olyan, amikor azt mondtam, hogy próbáljuk megállapítani, hogy melyik film mehet, érted? Melyik sorozat mehet, de nem tudod megállapítani, érted, mert ugyanaz a hang, érted? És borzalmas maga a hang is, az ember tehetségtelen ripacs, és mindig ugyanazt a három hangot hallod mindenhol. És hol van a Kern András? Érted? Uh-huh. Tehát, hogy az a borzasztó, amikor olyan kontraszelekció jön létre, amikor valahogy a silány, a megfizethető silány az fölülre kerül, és aztán a kiválóságok pedig eltűnnek, és nem lehet ezeket látni, nem lehet hallani, nem lehet az ő véleményüket követni, a legritkább esetben, ugyanis ezek a bulvár sajtó is ugye a mocskolódás szintjére megy, és ezért ugye bujkálnak teljesen érthető módon a kiváló színészek, hogy róluk ne írjon a bulvár sajtó, mert az csak mocskolódáshoz vezet. Tehát olyan normális dolgot, hogy általam szeretett, tisztelt, kiváló, nagyszerű színésznek valami dolgáról lehetne hallani, és valami megnyilatkozásait lehetne olvasni, ami örömmel tölt el, ami megszépíti a napomat, ami megerősíti az értékrendemet, és megerősíti az ő az iránta érzett tiszteletemet is, és az ilyen pozitív értékek iránti vágyamat kelti föl. Szóval ilyenekkel nem nagyon lehet találkozni. És olyan normális ember bújik a bulvár sajtó elől, csak a selejt az, ami ott megjelenik, mert őt nem érdekli, hogy mit írnak róla, csak írjanak róla. És amikor egy társadalmat elönt ez a bulvárszenny, és ez a celebritásnak ez az alja, ez a fölkavarodott sara, akkor van probléma, mert az épp olyan hatással van az egész társadalomra, mint amilyen hatással lehet az, amikor hallott, hogy mit mond valamiről Robert De Niro, hogyan nyilatkozott meg az Al Pacino, vagy mit mondott a Lady Gaga. Érted? Tehát, hogy amikor, mert Amerikában azért itt ez még vegyesen jelen van, tehát itt azért a kiválóságok azok itt vannak. Tehát vannak a borzalmak, de a borzalmas emberek, meg a borzalmas celebek, de hát azért itt kiválóságok is vannak, és ott vannak a nyilvánosságban, és hatnak a társadalomra.
Szerintem ez globálisan jelent meg, tehát gyakorlatilag a tömegmédia fejlődése hozta el ezt a dolgot, hogy korábban, a múltban a hírességek döntően azok közül kerültek ki, akiknek dicséretes érdemeik voltak, akikből tényleg a belsőből fakadó tehetség, a teljesítmény építette fel a hírnevét. Tehát mára ez már megváltozott. Tehát ma a híresség az inkább azzal egyenlő, aki nagyon jól látható. Tehát nem a tehetsége hozza előrébb, teszi láthatóvá ezeket az embereket, úgynevezett celebeket, hanem a jól láthatóságuk, tehát akiket minél többször meg lehet jeleníteni. Tehát igaziból ők valahol a tömegmédiának a kreációi, tehát őket szándékosan hozták létre, rájuk is van szükség, állítólag van rá igény, tehát az embereknek szükségük van ezekre a tömegmédia kreációkra, de itt eltűnik a tehetség, tehát itt a teljesítmény az már nem feltétele annak, hogy valaki hírnévhez jusson. És voltak olyan összehasonlítások, ahol gyakorlatilag tömeggyilkosokról állapították azt meg, tehát sorozatgyilkosokról, hogy nem kellene, hogy híresek legyenek. Ugye magyarul mondhatjuk rájuk azt, hogy hírhettek, de ezeknek az embereknek is rengeteg rajongójuk volt. Tehát
A gyakorlat azt mutatta meg, hogy nem a nagyszerű teljesítményük okozta azt, hogy rajongóik lettek, és hogy ismerté váltak, hanem egyszerűen az, hogy képbe kerültek, hogy láthatóvá váltak, hogy a tömegmédia megjelenítette őket, és semmiképpen nem egy pozitív teljesítménnyel tűntek ki a többi közül, és szerintem ez azért úgy elgondolkodható, hogy mi az, amire a társadalomnak igénye van. Tehát a tömegmédia nem feltétlenül alakítaná, vagy kreálná meg a celebeket, hogyha nem lenne erre igény, de közben meg az emberek egy nagy része azért mutatja azt, hogy a bulvárt azt meg kell vetni, de mégis fallják a bulvárt. Tehát szerintem ez egy elég érdekes kapcsolat.
Igen, szóval itt ez a kölcsönhatás, ugye ez ilyen spirálissá válik, vagy oda-vissza hat, tehát hogy az alacsony közönségigény létrehozza a selejt celebritását, és aztán pedig ezek az kevésbé, tehát nem a teljesítmény, mondjuk így finoman, hogy nem a teljesítményük alapján, és nem az alapján kiérdemelten létrejövő hírességek a maguk alacsony színvonalával visszahatnak ennek a közönségnek az ízlésére, még lejjebb víve ezt a szintet. Tehát, hogy ez egymást erősítő kölcsönhatás és egymást erősítő folyamat, és hogyha egy társadalom eljut erre a szintre, akkor ugye ez a fajta norma az áttevődik más területekre is. Tehát például létrejön egy operett kormányzás, tehát hogy nem tudom, mennyire figyelt föl bárki arra, de tényleg ma már ez a nemzeti együttműködés rendszerének nevezett borzalom, nem akarom elvinni politikai irányba a dolgot, csak egyszerűen ennek a kulturális hatását mondom, hogy ez egy nagyon rossz színvonalú operett. Tehát, hogy ha műfajilag meg kellene határozni, akkor ez egy gicses, végtelenül alacsony színvonalú, igénytelen, ízléstelen, ócska operett figurákkal. Tehát hogy, és ugye, mivel az emberek ehhez szoknak hozzá a kultúrában, a tömegmédiában, ugye így az állami és a politikai szférában megjelenő hasonló celebritások idézőjelben, tehát ezek az operett figurák is könnyebben elfogadhatóbbá válnak, mert ahhoz az ízléshez ez igazodnak. Na most fölvetnék még egy témát neked, hogy mi a véleményed a politikai celebekről, tehát akik azt használják föl, hogy híresek legyenek, és hírességgé váljanak, hogy dörgölőznek és kiszolgálnak egy politikai kurzust.
Hát ezzel is gyakran találkozunk, tehát én itt is látok egy erőteljes sztáraspirációt, tehát én azt hiszem, hogy van, aki még azért is beveti magát, hogy hát, ha így lesz sztár belőle, mert valamelyest még ő saját magát is esetleg csak celebként tudja definiálni. Viszont gyakran azt is látom, hogy a kritikus hangvételű újságírók és tévéműsorszerkesztők azért próbálják érzékeltetni azt, hogy ezek a celebek a hagyományos értelembe vett teljesítmény nélküli hírességek. Tehát, és szerintem ez jó, hogy ez a része is megvan, hiszen ez lenne a normális dolog, hogy megkülönböztetni a sztárokat a celebektől, mert szerintem az problémás, amikor már gyakorlatilag a reprezentációs műfajon belül egy olyan diszkurzív hatás jön létre, hogy a médiaipar a reklámokon keresztül és a nyilvánosság által már ezeket a celebeket és az árucikkeket meg mindent úgy tálal, hogy a rajongók már nem fogják tudni eldönteni, hogy most celebbel vagy egy sztárral van dolguk. Tehát szerintem nem mindegy a kettő dolog. Tehát sokan kritizálják azt, hogyha valaki lenéző módon nyilatkozik ezekről a bulvárhírekről, de szerintem ennek van létjogosultsága, hogy a teljesítmény nélküli hírességek azért ne legyenek annyira felemelve, mert hogy valahol ez a társadalom tagjait is igénytelenné fogja tenni. Tehát egy olyan formációt fog létrehozni, ahol ezek a nagyon színvonaltalan médiaszövegek már sikert hozhatnak, és rajongókat egy olyan celebrétek számára, ami számomra érthetetlen. Tehát, nem kellene ennyire intenzíven etetni a közönséget velük. Tehát én attól félek, hogy ahogy ezek a média kreációk így létrejönnek, annál inkább igénytelenebbé teszik a közönség réteget. Tehát, hogy egy idő után ez lesz a normális árucikk. Tehát, hogy eltűnnek a valós értelembe vett teljesítménnyel rendelkező hírességek. Tehát, hogy elég lesz az, hogyha valaki elég sokat akarja mutogatni magát, akkor azzal már beérik az emberek. Tehát, hogy nem modelleket követünk, ahol pozitív dolgokat lehet megtanulni, amit ki lehet példaként tűzni, hanem valahogy, ahogy már a gyerekektől lehet hallani, hogy nagyon sok ugye influencer akar lenni. Tehát, hogy megszűnt ez a fajta dolog, hogy régebben ugye volt, aki azt mondta, hogy híres zenész szeretne lenni, híres színész. Már ugye ezt most már gyakran halljuk, hogy influencer, ahol nem feltétlenül van ott a teljesítmény, hanem inkább csak egy magamutogatás.
Igen. Na most ugye nagyon érdekes dolog, hogy akkor, amikor, és ez nem is volt olyan nagyon régen, de hát ugye, ha Lenint nem is, de én még láttam Darvas Ivánt, sőt voltam is olyan szárszói találkozón, ahol ő is ott volt, és sok nagyszerű ember, ugye most csak úgy megjegyzem, hogy micsoda különbség, és hogy micsoda világ, hogy valamikor még a Farkasházi Tivadar szárszói kertjébe, ugye még micsoda nagyszerű emberek, és micsoda tehetségek, és micsoda kiválóságok jelentek meg, és milyen fantasztikus élmény volt egyáltalán ott lenni. De most arra akarok utalni, hogy Darvas Iván, amikor talán a rendszerváltás utáni első vagy második, azt hiszem az első kampányban leütötte az SZDSZ-t a zongorán. Szóval az, hogy a Darvas Iván állt oda egy párt mellé, szóval egy olyan tekintély, most jó értelmű tekintély, tehát egy olyan nagyság, egy olyan kiválóság, aki mögött egy olyan teljesítmény volt, az adott egyfajta hitelt, érted, annak a pártnak. Tehát hogy hitelesítő volt egy kiválóságnak, egy valódi nagyságnak, egy nagy teljesítményt nyújtó hatalmas embernek a kiállása valami mellett. Na most viszont, hogyha megnézed, hogy kiknek osztogatnak díjakat, tehát Kossuth díjat, mindenfajta más díjakat politikai alapon, akkor abból azt lehet észrevenni, hogy az egyébként maga is operett műfajához hasonlító hatalom úgy próbálja a szavazatokat megszerezni. Úgy próbál szavazatokat szerezni, hogy a celebek által mozgatott tömeget próbálja becsatornázni szavazónak, és ennek megfelelően fölkarolja a közönség által érdemek nélkül bálványozott celebeket, és leértékeli még azokat a díjakat is, és azokat a teljesítményeket is, amelyekért valamikor díjakat osztottak. Szóval, hogy a politika is becsatornázza magának ugye ezt az egész műfajt.
Hát igen, itt egymásra épülő rétegeket látunk mind a média oldaláról, politikai oldalról is, tehát én azt látom, hogy egy ilyen a valóságtól eltérő szimulált kultúra jön létre, akiknek a szereplői és főszereplői mások lesznek. Tehát ugye korábban kellett egy hőstett, egy jó sportteljesítmény, egy kiváló eredmény ahhoz, hogy valaki elismerté váljon, hogy példaképpé válhasson, tehát hogy híres legyen. manapság már az elég, hogy az átlagtól eltérő személyiség jegye legyen, tehát hogy többet akarja mutogatni magát, tehát hogy ezek nem pozitív értékek, amiket meg akarnak jeleníteni, és itt megjelenik az is, amit már korábban én is említettem, hogy ezeket a celebritiket, celebritásokat végül is úgy építik fel, hogy létrehoznak úgynevezett pseudo-eventeket, tehát ilyen áleseményeket, ahol bemutatják őket, ahol gyakorlatilag egy nyilvános térnek lesznek az állandó részesei, tehát kellenek ehhez PR események, sajtótájékoztatók, és ezek olyan események, amik a valójában nem történtek volna meg, és ott olyan dolgokat közvetítenek, mutatnak meg ezekről, az álhírességekről, ami nem a valóság, tehát létrejön valahol egy szimulált valóság, egy szimulált kultúra, és ennek lesznek a szereplői ezek a celebritások, tehát és szerintem ez a posztmodern kultúrának sajnos a tünete, és elég probléma, hogy ez mekkora tér tud kinyerni a posztmodern kultúrából. Tehát nem lenne szabad, hogy nagy arányba tudja ezt kisajátítani. Tehát ezért is utaltam arra, hogy nem szabad a társadalom tagjait egy ilyen fajta dologgal letetni folyamatosan, mert egyre alacsonyabb lesz az a színvonal, amit elvárnak. Tehát problémásnak látom azt, hogy gyerekek ezt akarják követni. Tehát, hogy egy mai híresség, egy celebritás követendő példává válik.
Igen, és ugye az a probléma, hogy ennek ez egy nyomást is gyakorol a normális sajtóra, a normális könyvkiadásra, és stb. És nagyon-nagyon fontos az, hogy azok, akik valami fajta értéket képviselnek, vagy értéket hordoznak, vagy jelenítenek meg, vagy közvetítenek, azok ennek a nyomásnak ellen tudjanak állni, és vállalják önmagukat, hogy lehet, hogy nem lesz annyi kattintás, lehet, hogy nem lesz akkor a reklámbevétel, de értéket közvetítünk, de nem adjuk alább, de nem hasonulunk, de nem válunk, nem fogadjuk el, és nem szolgáljuk ki ezt az alacsony közízlést, vagy ezt a típusú ízlést. Tehát, hogy ebből a szempontból ez nagyon fontos. Na most végezetül csupán azt szeretném elmondani itt a hallgatóknak, hogy mindezt azért mondtuk el, hogy megpróbáljuk keresni az okait annak, hogy miért nem elég szolidárisak tömegesen az emberek a hollywoodi forgatókönyvírók és színészek sztrájkjával. Hát azért, mert ezek a hatások, amikről itt most ma beszéltünk, ezek a hatások befolyásolják ugye a gondolataikat, a véleményüket, a képzeletüket, és ennek alapján teljesen hamis kép él bennük mindarról, ami például Hollywoodban is történik. Éva, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és a hallgatóknak a figyelmet.
Én is köszönöm a lehetőséget.